Köszöntök mindenkit, Füst Tibor vagyok, ez a Mindennapi NLP podcast csatornája, és most Regőci Lalussal beszélgetek, aki az Égigírő Erdő című könyv, és annak a folytatása az Ezüst Tolpihe című könyvnek a szerzője. Ugye adná magát, hogy ezekről a könyvekről beszélgessünk, de mivel én még a második részét nem olvastam, ezért inkább más témákat fogunk most így felvetni Lalus írásai kapcsán. És mi már így leveleztünk erről, hogy már most beszélgettünk, és azt mondtad nekem, hogy ne is beszéljünk meg előre semmi témát, mert hogy akkor azt így túl fogod gondolni. És igazából ez az első kérdés, hogy mi az, hogy túl gondolsz egy témát, vagy hogy gondoltad ezt?
Hát ezek az előítéletek, vagy nem is előítéletek, bocsánat, hogy előfeltevések, hogy gondolom, hogy te mit fogsz kérdezni, és akkor arra kreálok magamnak egy választ, amit ma jól megjegyzek, hogy na, akkor majd ezt fogom válaszolni, és kiderül, hogy semmi köze ahhoz, amit te akarsz kérdezni, és akkor már így elveszek abban, hogy na jó, de én ezzel készültem is, úgyhogy inkább érem meglepetésként, mint ha tényleg beszélgetne két ember azt, hogy te ki vagy, én ki vagyok.
Oké, rendben, akkor érjen meglepetésként. Tehát én azt csináltam, hogy így megnézegettem azokat az írásaidat, amik fent voltak nálunk a weboldalon. Ugye mindig szoktál küldeni cikkeket, aminek nagyon örülünk. És akkor így beolvasgattam, és egy pár dolog az eszembe jutott. Így fel is írtam magamnak, rögtön itt van a Felelősség szabadsága című írásod. Ugye ezek az írások Jupóról szólnak. Nézzük ki Jupó. Jupó nem más, mint az Égigérő Erdő című könyv egyik szereplője írott-e. Azaz majdnem szereplője, ugyanis Jupó nem jelenik meg a lapokon, egyedül az emléke és az a nyom követhető, amit maga után hagyott a családjában és az erdő környékén élő emberekben. Ő az, akinek hátrahagyott történetei mentén bizony az ember mindig visszavágyik egy csendes, békés világba, ahol otthon érezheti magát. És ugye arra gondoltam, hogy vajon ezt most Jupó mondja, vagy te mondod, hogy vajon te is visszavágysz egy csendes, békés világba, ahol otthon érezheted magad. És azért jutott ez az egész az eszembe, mert az én kedvenc írom az Borisz Vian, és Takácsán József szokott hozzáírni nagyon jó ilyen, hát ilyen kis elemzéseket a könyvekhez, és Vian azt csinálja, hogy az életében lévő események és szereplők, azok mind megjelennek a könyvében. Szinte mindegyik szereplőre van valaki, akit ő ismert, akit szeretett, vagy akit éppen utált, és ezekkel nem is túl kedvesen bánik így a könyveiben, általában valami nagyon visszataszító szerepet ad nekik. Tehát, hogy őnála nagyon megfigyelhető az, hogy szinte a saját életéről ír. És most azt akarom kérdezni, hogy te is a saját életedről írsz, vagy ez teljesen fikció, vagy mennyire vagy te magad benne ezekben a könyvekben. Tehát például Jupó, ő egy abszolút kitalált személy, vagy egy kicsit te magad is benne vagy, vagy valaki más az életedből.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt egyszer már megkaptam más formában, akkor azt hitték, hogy a könyvben szereplő kisfiút ír, mi vagyok én, és saját gyerekkor élményeimet írom le. Aztán elgondolkodtam, és akkor persze rögtön rámondtam, hogy nem én vagyok Tirmi, szeretnék olyan lenni, vagy olyan gyerek lenni, mint ő volt, vagy én is, hogy olyan lettem volna, vagy olyan környezetben születtem volna, de nem így történt. Még csak nem is a vágyaimról szól, hogy Tirmi hogyan éli a hétköznapjait, és azon gondolkodtam ezen a kérdés után napokig, hogy tényleg ez mennyire igaz, hogy akármelyik szereplő is rám hasonlít, vagy én az életbe hozom a példákat, akár ismerős barátokon keresztül, és arra döbbentem el, hogy valahol minden szereplő én vagyok. Ami egyben ellentmondás is, mert különböző karakterjegyek vannak benne, de én sokszor érzem magam úgy, hogy igen, amit tegnap gondoltam, az helyén való, viszont amit ma gondolok, vagy érzek, mert történt velem valami, az viszont már teljesen elmondott tegnapinak, de nekem megfér a kettő egymás mellett, mert hogy így alkot egészet, hogy mérlegelem a helyzetet magamban. És hogy így jövök arra rá, hogy esetleg akár gyermekkori dolgok, amiket elrejtettem magam elől, hogyan hatnak ki a jelenre, hogy tényleg mennyire színes egyéniség mindenki, mert hogy nehéz megfogni, hogy mit honnan hozott az ember. Így Jupó karaktere is valahol én vagyok, valahol meg nem én vagyok. Bár a Jupó írásokat én időnként visszaolvasom, illetve a könyvet is muszáj visszaolvasnom, mert hogy amit leírok, sokszor nem emlékszem rá, hogy mi van leírva, és nem azért, mert szenél is vagyok, hanem mert hogy, és nem is azért, mert transzban lennék, amikor írnék, hanem mert hogy annyira benne vagyok az a cselekményben, hogy szinte érzem az illatokat, látom a színeket, tapintható minden, ami ott abban a közegben mozog, és ami akkor lejön információ rajtam keresztül, az valószínűleg nekem szól a legjobban az az információ, de csak később veszem észre, hogy na, ez az írás, ez pont nekem szól, és eddig nem vettem észre, hogy ebben mit kéne nekem megtanulni. És a jókóval pont ugyanígy van.
Aha, értem. Mondjuk ebben egy kicsit az is benne van, mint ilyen többszörös személyiség lennél, aki a szereplőkben visszaköszön, de egyébként hát most, hogy NLP-s alapokra helyezzük ezeket a dolgokat, akkor az NLP azt mondja, hogy több részünk van, tehát részekből állunk, úgyhogy ez abszolút fekszik ez a témához. És mi ez azzal, amit kérdeztem, tehát, hogy ugye azt írott, hogy Jupó az, aki így visszavágyik egy csendes, békés világba, illetve nem, tehát Jupó az, akinek a hátragyott történetei mentén az ember mindig visszavágyik egy csendes, békés világba, otthon érezheti magát. Én ezzel elég jól tudok azonosulni, de te szoktál visszavágyni ilyen csendes, békés világba?
Abszolút szoktam, gondolkodás nélkül minden nap jobban megjelenik ez. Főleg így a budapesti életben azért sokszor találkozom az a helyzet, hogy na most de jó lenne egy kis csend ebben a nagy zajban, és tudom, hogy ott van a csend, rajta múlik, hogy most megtalálom-e vagy nem, de mégis azért az nagy munka, hogy a nagy zajban is ott meg tudjam találni ezt a pontot. De konkrétabban válaszolva így, ahogy én olvasom meg, ahogy érzem Jupónak a gondolatait, ha lehet így mondani, azt veszem észre, hogy Jupónak csak a történetei ilyen nyugodtak. Az ő világa valójában nem nyugodt. Pont ezek az állandó vándorlások, amik mozgalmassá és belülről is mozgalmassá teszik az ő világát, mert hogy nyughatatlanság van benne. Valamit keres, valamit nem ért. Ő is ugyanezt keresi. És a történeteit már úgy fogalmazza meg, mint egy megélt, lenyugodott állapotot, de korán sem azokból fakadnak ezek a történetek.
Azt is írott, hogy elismerem, szörnyen önző lépés lehet tőlem, hogy a magam útját úgy járom, hogy abból kirekeztem a szeretteimet. Ennek van valami valóság alapja, mert ugye te elég sokat utaztál, több helyen éltél, ha jól tudom. Tehát van benned valami ilyesmi, hogy esetleg valakit így elhagytál, vagy bármiféle lelkiismeretfordulás, ez egyfajta ilyen kettőség, amivel én tudok azonosulni. Ugye, hogy mennyire vagyok önző, meg mennyire foglalkozom a szeretteimmel. Van ebben valami ilyesmi?
Ez érdekes, ez pont a napokban gondoltam arra, hogy nekem is meg kellene fejteni, hogy Jupó miért olyan, amilyen, hogy miből jön az, hogy kizárja a szeretteit, úgymond az életéből időnként, vagy időről időre, mert hogy egyedül akar lenni. De hogy ez az egyedül levés, ez ennek az önzősége abból fakad-e, hogy ő nem szereti az embereket, vagy, és hogy csak magára akar gondolni, vagy abból, hogy tényleg meg akarja találni azt, hogy miért akar menekülni az emberek elől. És még ugyan nem tudom, hogy Jupó honnan menekül, de magamban keresem pontosan választ, hogy tudom, hogy egy-két karakter egy az bennem él, abszolút, hogy nekem miért van az, hogy én szeretek például, nagyon szeretek egyedül lenni, csendben lenni, kizárni a külvilágot, és hogy akár benne rekedni ebben az erdőben például. De ez folyamatában derül ki számomra is, szóval lehet, hogy most ebben a beszélgetésben nem fog kiderülni semmi, hogy ez nekem hogyan történik, vagy én tényleg ilyen önző lennék-e ezen a szinten, vagy csak szeretnék magamnak megtartani valamit, mert hogy folyamatban vagyok én is.
Most ezzel kapcsolatban van egy mondat, ami engem nagyon megfogott, ez is a te tolladból származik. Ezt írott, hogy sőt, mintha az egyedül lét is valami súlyos takarót rakna rám, ami alatt sokszor jó érzés lenni. Azért ez egy elég ellentmondásos, hát nem a mondat az ellentmondásos, hanem az az érzés, amit kifejez, mert azt mondott, hogy egy súlyos takaró az nem feltétlenül jó, hogyha ezek a súlyos dolgok, amik az emberre nehezednek, viszont azt írott, hogy ami alatt sokszor jó érzés lenni. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy a magány meg az egyedüllét. Mondjuk a magány meg az egyedüllét az nem ugyanaz, de úgy érzem, hogy ez is arról szól, amit mondtál. Tehát jó dolog egyedül lenni, vagy nem jó dolog, vagy hogy van ez?
Hát egyedül lenni szerintem bizonyos mértékig jó dolog, hogyha tényleg az egyedüllét arról szól, hogy önmagammal tudok lenni. És nem az, hogy csak elmenekülök, hogy na, akkor ne zavarjanak, és akkor csinálok bármi mást, elkezdek szotizni, vagy focit, meccset nézni, ami rám nem jellemző, de hogy, vagy akár tök mindegy, egy könyvet olvasni, vagy filmet nézni, és így végén azt veszem észre, hogy jó, egyedül voltam, de mégsem voltam magammal. Az, hogy produktívan az egyedülét az önmagammal való lét legyen, az meg az, hogy azért ez a fajta egyedülét, ez tényleg egy súlyos takaró tud tenni, ahogy le lett írva itt. Mert hogy előjönnek olyan gondolatok is, hogy bizonyos problémákat meg akarok oldani az életemben, vagy kérdéseim vannak önmagam kapcsolatban, és akkor feljönnek azok a képek, hogy de hogy mitől alakult ki ez a kép önmagamról például, vagy a viszonyom a világgal. Máskor viszont észreveszem azt is, ez alatt a nehéz takaró alatt, hogy azért a takaró meleg, hogy azért el tudok bújni alatta, és az jó érzés, hogy egy kicsit kimászni a felelősség alól. De mind a két oldalt abszolút meg tudom élni, és ez váltakozik folyamatosan.
Mert nekem ez egy... A Murányi Péterrel szoktam erről beszélgetni, mert ugye ő is szokott írni, én is szoktam írni, te is szoktál írni, hogy kinek mi az, ami könnyen megy, és hogy te tudsz úgy mondjuk írni, hogy körülötted így hemzseg a, nem tudom, a család, vagy emberek, és zajlik az élet, és te leülsz, és közben tudsz írni, vagy ahhoz neked csend kell, és magány?
Ez változó, csendben is, magányban is tudok írni. A család mellett nem tudok írni, de valószínűleg azért nem, mert hogy a radarom ki van élezve arra, hogy figyeljem azt is, hogy velük mi van, hogy mi történik, hozzám szólnak-e, esetleg én kellek-e nekik, vagy nekem kellene ők, vagy bármit én, hogy a részük a napoknak. Viszont ha leülök egy utcai padra, vagy akár beülök egy kakaóra a McDonald'sba, akármilyen nagy zaj van, rögtön ki tudom kapcsolni. Szóval mert hogy nem nekem szól az, ami ott folyik. A családban viszont nekem szólhat bármi, ami ott van, és ott nehezebb ezt megkapcsolni.
Hát a háttérzaj nem zavar, de hogyha a háttérzajból néhány hang hozzád szól, az már kizökkent. Oké, ez abszolút érthető. Minden adásban szoktam tenni néhány zeneszámot. Úgy gondolom, hogy ez szórakoztató, hogyha mondjuk valaki utazik és úgy hallgatja ezeket az anyagokat. És most akkor ebben az adásban a Lalus által írt és előadott zenék lesznek. Fogadjátok szeretettel!
Szól egy mélyebb hang, azt búgja álmomban. Ő a legszebb szó, csak csendben hallható. Egyről fújt a szél, hallgattuk, mit regél. Mindott jöttünk a hegyeken át, együtt fújtuk a szél dalát. Mind az erdőmező bogarai, és a felhők meg a madarai. Az égig ér, minden ott volt jó, a csend most hangos szó. Mind ott jöttünk a hegyeken át, együtt fújtuk a szél dalát. Mind az erdőmező bogarai, és a felhők meg a madarai. Völgyeken és magas hegyeken át, együtt éltük meg a mosolyát. Mind a föld és vizek állatai, és a felhők meg a madarai. A föld a legszebb szó, csak csendben hallható.
Jó, akkor menjünk tovább. Felelősség kontra szabadság című írásban egy nagyon rövid kis mondatrész. A világ akkoriban egyre gyorsult, de inkább tovább olvasom. Egyre gyorsult, ahogyan ezt most is teszi, és minden addig bevált módszert a legolcsóbb megoldásokkal igyekeztek felváltani. Mindenki morglódott, de senki sem szólt érte, inkább ette a hitványabbnál hitványabb kenyérnek nevezett, számára egyszerűen névvel nem nevezhető dolgot. Ugye ebben a részben arról van szó, hogy ha jól emlékszem, hogy Jupó visszagondol rá, hogy az ő apja pék volt, és hogy mit tudott tenni a kenyérrel. Na most ebből nekem ez a felgyorsult virág volt az, ami így megragadta a figyelmemet, hogy azt gondolom, nem tudom miért, de hogy te ezt valóban nem szereted, ezt a felgyorsult világot, és már pedig ebben élünk. És hogyan tudsz ezzel együtt így, tehát hogy tudsz ebbe a világban beilleszkedni, vagy a saját nézeteiddel ezzel együtt élni?
Hát a magam szintjén próbálom lelassítani, ha más, akkor magamban lelassuljon ez a pörgés. Mégis a felgyorsult világgal sem lenne problémám, ha nem azt látnám, hogy az emberek elvesztik az irányítást a saját világuk felett, és emiatt az a pörgés így már csak egy ilyen centrifugális erő lesz, ami kifacsar belőlük mindent. Viszont ha megkaphatnák, vagy visszakaphatnák pontosabban ezt a ellenőrzést, vagy irányítást, ami mindvégig ott van ugye bennünk, akkor hiába lenne felgyorsult a világ, már máshogy érzékelnénk, mert a nézőpontokat simán tudnánk váltogatni ebben a világban. Nekem így ezzel a világa úgy nincs gondom, szóval én mindig is szerettem az életet is, meg a világot is, bármennyire is volt időnként nehéz. Lehet, hogy pont a nehézségek miatt, vagy a világ is az élet szeretete miatt volt az, hogy visszagondolva is a nehézségek is csak pillanatoknak tűntek. Amikor benne voltam, persze akkor nehézség volt, akkor küzdöttem én is, de visszagondolva az élet szeretete mindig az diktálta bennem, hogy ez egy dolog volt, ami elmúlt, nekem csak egy múló dolog, mert hogy valójában a világ sokkal színesebb, még ha gyors is. Azt meg, hogy ez a gyorsuló világ csak azért félelmetes amellett, amit már mondtam, hogy a kontrollvesztettség miatt, mert hogy olyan érzés, mintha nem mi akarnánk gyorsítani a világot, hanem minket gyorsítanának, és nem a saját ütemünkben folyik ez a gyorsulás. És ez, ami rémisztő benne esetleg, hogy tudom a saját ütememben gyorsítani, vagy akár lassítani, hogy tényleg úgy történjen, ahogy az én fejlődésemnek megfelelő, és ne úgy, hogy ahogy más akarja, hogy nekem szükségem lenne rá.
Először még az volt bennem így a gyorsuló világ kapcsán, mielőtt feltettem ezt a kérdést, vagyis amikor feltettem ezt a kérdést, hogy ez a pörgés, meg ez az iszonyatos túlkínálat a boltokban, ez a fogyasztói társadalom és hasonlók, most pedig már egy kicsit, ahogy így beszéltél erről, az is eszembe jutott, hogy tényleg ebben a gyorsuló világban az is benne van, hogy az embernek egyre kevesebb ideje van, és hogy ugye régebben az volt, hogy az emberek olvasták a cikkeket, olvastak könyveket, sok mindent, aztán most így, hogy a Facebookot nézem, egyébként egy jó dolognak tartom, de azt vettem észre, hogy itt is, tehát a hosszabb írások egyre háttérbe szorulnak, és azok a dolgok maradnak előtérben, amik az embernek azonnal megragadják a figyelmet. Tehát van egy nagy színes kép, és azon mondjuk egy három mondat, azt elolvassák, de a kapcsolódó cikk már ne legyen több, mint 3000 karakter, mert a tapasztalatok, statisztikák alapján ezt már nem olvassák el. Tehát én igenis értéknek tartom azt, hogyha az emberek képesek elolvasni egy hosszabb cikket. Itt is gondolkoztam azon, hogy 5 perces anyagokat töltsek fel ezekben a podcastokban. De aztán arra gondoltam, hogy 60 perc, 1 óra, 2 óra, akinek van kedve, meghallgatja, és azt gondolom, hogy ezekből a hosszabb tartalmakból is lehet elég sokat tanulni, vagy lehet élvezni ezeket. Nos, volt még egy érdekes írásod, ugye az ökológiáról. Ugye NLP-ben az ökológia az azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy ha valamit teszünk, akkor annak milyen hatása van nem csak ránk, hanem a környezetünkben élő emberekre is. És említettél éneket, hogy tisztítókúra, méregtelenítés, böjt és hasonlók. Na most én bevallom, hogy ezeket nagyon izgalmasnak tartom, sőt hasznosnak is, de csak így kívülről számlélem ezeket a dolgokat, mert még konkrétan nem csináltam ilyesmit. Te szoktál ilyen tisztítókúrákat, meg böjtöket, meg hasonlókat csinálni?
Volt idő, amikor sokkal rendszeresebben csináltam, mint mostanában jellemző. Ezt is rákenhetem a felgyorsuló világra, hogy nincs időm megcsinálni, de nem fogom tenni. Ez tényleg rajta múlik, hogy mennyire veszem komolyan. Viszont annyiban is változtam én is, hogy talán már nem tartom olyan erőteljesen fontosnak ezeket a tisztítókúrákat, vagy böjdöket, mint annak idén, amikor azt hittem, hogy ez egy út, hogy ebből, hogy akkor lehet menekülni bizonyos dolgok elől. Ezt úgy értem, hogy most már ugye tudatosabban táplálkozik az ember, vagy megválogatja, hogy mit eszik, ezáltal már kevésbé kell annyira odafordítani a figyelmet a tisztítás felé, mert hogy már eleve tiszta alapanyagból táplálkozom, akkor a test majd eldönti, hogy mennyire jó az neki, de de már, hogy a méregtől megszabadultam, így már szabad a testem is. Viszont amikor megcsináltam ezeket a tisztítókurákat, némelyik irgalmatlan nehéz volt, amikor napokig is tartott esetleg, de utána tényleg jobban éreztem magam is, ami a legjobb volt benne, hogy máshogy értékeltem például az ízeket. Amikor megkaptam azt, hogy na most megint ehetek valamit, akkor így úristennek ennyire finom íze van, addig nem figyeltem oda, elsiklottam, felgyorsultam felette. És akkor megint visszahasultam arra, hogy elkezdtem élvezni, hogy na ennek tényleg, ennek van egy ilyen íze.
Na most ami miatt engem ezek a dolgok így izgatnak vagy érdekelnek, egyrészt, amit te elmondtál, tehát ugye célkitűzésben az egyik legfontosabb dolog, hogy mindig az egészséged legyen az első, az legyen a legfontosabb célod, mert ha nem vagy egészséges, akkor a többi célt sem fogod elérni. De van egy másik vonatkozás is, hogy ezek a böjtök és mindenféle ilyen kúrák, ezek nem csak ilyen testi szinten hatnak az emberre, hanem így lelki szinten is ezt így észre lehet venni. Hogy, tehát amikor az ember így odafigyel a táplálkozására, meg böjtöl és hasonlókat csinál, akkor így megváltoznak a gondolatai, vagy így a nézőpontja, vagy bármi.
Abszolút, abszolút. Nekem volt egy 3 éves időszak, amikor teljesen húsmentesen étkeztem. Mondjuk a tojás meg a tejű az belefért az állati származékból, de a hús az teljesen ki volt zárva, sőt, még úgy, ha jól hiszem, még a hal is ki volt zárva, szóval tényleg húsmentesen. És az a 3 éven volt a szellemileg és fizikailag is a legintenzívebb 3 év visszagondolva. Állandó, nem az, hogy pörgés volt bennem, de volt bennem tetterő, akarat. Ha valamit kigondoltam, akkor azt nem csak a szándék volt meg, hanem tényleg tett is követte cselekvés, és nem voltam álmos, nem voltam fáradékony, hanem olyan vitalitással telve voltam.
És ez húsmentességről szólt, vagy más is volt?
Nem, csak a hús hagytam el, viszont mellette akkoriban intenzívebben tájcsiztam, mint mostanában, és az tényleg az is a mindennapok része volt, szóval az állandó mozgás, ugye csak biciklivel közlekedtem, mással nem nagyon. A tai chi és az a húsmentesség, lehet, hogy ez a 3 kombinációja volt az, illetve, hogy akkoriban erősödött fel a napjaiban a zene jelentősége, a zenélés jelentősége. Lehet, hogy ez, szóval így ez összetett dolog, hogy ez mind összeadta magát, és ebből lett ez a intenzív élettel teli érzet.
És ezzel a tai chival mi van? Mert azt tudom, hogy régebben aktívan művelted, és mostanában már nem annyira?
Hát az utóbbi 2 évben kimaradt az életemből olyan szinten, ahogy én annak idén műveltem. Abba hagyni azt nem mondanám, hogy abba hagytam, mert hogy még mindig foglalkoztat, és a hétköznapjaimban benne van, amit így nehéz elképzelni, hogy lehet benne egy tájcsi mozdulat hétköznapokban, de abban, ahogy mit én, ahogy sétálok, már benne van az, ahogyan annak idején megtanultam belülről figyelni a testemet és a folyamatokat, az energiaáramlásokat. Ebből is van, azt megmaradt például a tájcsiból az, amit még a mai napig úgymond furcsán nézek rám az utcán, amikor télen -9-ben egy szál pulóverbe közlekedek és vigyorgok, mert hogy nekem tök jó a hőmérséklet, és nem értik is. Ez is szerintem onnan maradt vissza ez a belső keringetés, hogy ha az ember beindítja azt a tűzkört, akkor az megvan, az működik pulóver nélkül is.
Song lampoon that she's saw the cover delight, harmless babes in arms, to say she ain't there before your harmless toy.
Egyik írásodban egy Namen nevű emberről írtál, elolvasok belőle egy részt, és akkor elmondom, mi jutott róla az eszembe. Többnyire az élet volt a témánk, és az, hogy melyikünk miként hogyan élte azt meg. Fiatal kora ellenére is, azonban meglepett az életről alkotott véleménye tapasztalata. Kiderült róla, hogy szemmel látható bicegése és furcsa testtartása valamivel több gondot jelent, mint amennyi a látszat, mert maga a járás is hihetetlen erőkifejtést kívánt tőle. Elmesélte születése körülményeit is, és hogy már a falu orvosa is feladta a reményt, hogy valaha is teljes életet élhet, ha egyáltalán megmarad. Senki nem értette, miként is működik ez a fiú, de mégis életben maradt. Ahogyan mesélte történetét, szinte érezni lehetett belőle az áradó életerőt, az élni akarást. Habár testbéli hátránya miatt sokszor magára maradt, de elmondása szerint éppen ennek a sokszor pokoli magánynak köszönhetően ismerte meg jobban önmagát, és most már úgy tekint testi adottságaira, mint a legnagyobb ajándékra, amit kaphatott. Hát erről megint csak több minden az eszembe jutott. Az egyik, ami megragadott, ez az, amikor megmondják az embernek, hogy mire képes és mire nem. És sokan ezt elfogadják így, ezt az előítéletet tulajdonképpen. A másik meg, ami igazából jobban kapcsolódik ez az egészhez, hogy megint csak azt látom, hogy igazából, mintha saját magadról írnál. Tehát, hogy honnan táplálkozik ez a bekezdés, ez miből fakadt?
Ez a történet, ez tényleg teljesen személyes. Annyi, hogy nem én vagyok ebben Jupó, hanem ebben én vagyok a Namin, és egy Jupó személlyel találkoztam, aki ezeket nekem úgymond visszaolvasta, hogy ő miként érte meg a velem való találkozást. Szóval, ami le van írva, az valakinek a nézőpontja volt, vagy a látásmódja velem kapcsolatban, ami bennem bizonyos korlátokat ledöntött önmagammal kapcsolatban, és megszabadított pár feleslegesnek mondható félelemtől. És az, ami bennem van, az élni akarás, az igen, ez teljes mértékben én vagyok, hogy amit már mondtam is, hogy szerintem az egész életemben az visz előre, ha a lábam nem is tud, az, hogy az élni akarás, hogy tovább menni, mert hogy érzem, hogy ott van még elő valami. És hogy ez hajt abszolút. Mert egyszer van egy olyan emlékem is, ami én sokat bicikliztem, és amikor legelőször mentem fel a Bükkfenstíkra két jó barátommal, akkor így rám néztek, és így kérdezték, hogy de te hogyan tudsz feltekerni? És én nem is gondolkodtam válaszolni, egyszer csak elkezdtem, mondom, agyból. Más válaszom nem volt, és csak évekkel később gondolkodtam el, hogy a sok dolgot, amit csinálok, az tényleg nem izomból, mert hogy azzal nem tudom megoldani, hanem más erőforrásból, ezért fogtam el az agyra, mert hogy az akarat kellett hozzá, hogy megtegyem azt, amit más éptestel is talán, ha meg tud csinálni. Szóval ez teljesen személyes, ez a vonatkozás abszolút.
Hát azt mondod, hogy amikor ezt valaki elmondta neked, tehát feltárt ezt a nézőpontot, az ledöntött benned bizonyos korlátokat, de én azt gondolom, hogy te már nagyon sok korlátot ledöntöttél jóval előtte is magadban. Tehát amit így eddig rólad tudok, én azon típusú emberek közé sorollak téged, hogyha valamibe belekezdesz, akkor azt nagyon jól csinálod. Vagy tévednék, most ez nem számít nagy képűségnek, hogyha ezzel egyet értesz, de ugye mivel foglalkoztál eddig például a zenéléssel? Ott is sikerült alkotnod egyből valamit, tehát eljutottál valahova. Akkor a tájcsiban milyen szinten voltál, vagy milyen eredményeket értél, vagy nem tudom azt, miben lehet mérni egyáltalán, de hogy ment?
Hát a tájcsi az igen, ez egy furcsa dolog volt az életemben, mert hogy gyerekkorom óta vonzódtam a keleti harcművészetek iránt, de ugye testi adottságaim fogva nem tudtam gyakorolni, mert hogy ez harcról szólt, akkor, szóval nem volt meg az állóképességem sem hozzá. Amikor viszont találkoztam vele, és rávettem magam, na jó, menjünk el, tornázunk egy jót, akkor meglepően csodálkoztam, hogy van a tájcsinak azért egy olyan vonata is, ami nem harcra orientált, hanem tényleg az egészség és a belső ökológiát egészíti ki, vagy azt erősíti. És akkor értem, hogy igen, hát tényleg nekem ez a helyem, itt ezt csinálni kell. És akkor volt az, hogy szintén ledőtt bennem egy korlát, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Aztán évekig csináltam, és akkor elkerültem egy másik tai chi csapathoz, aki teljesen más stílust csinált. Ott is elmondtam, hogy én már voltam egy másikon, ez egy teljesen más tron, de megtanulom, ez az én adottságom, az edző figyeljen erre, de nem kell, hogy kivételezzen velem. A saját adottságának megfelelően majd igyekszem úgy tenni, hogy lehet. És évekkel később ennél a csapatnál az volt az érdekes, hogy én eljártam más edzésekre is, ahol ez az edző oktatott, és sokszor már az volt, hogy rám bízta a kezdőcsoportot, hogy akkor mutassam én meg nekik az, mondtam, hogy de hát én nem tudom nekik megmutatni, nem baj, mutassam meg. És akkor arra döbbentem rá, hogy igenis meg tudtam nekik tanítani, még ha én nem is tudtam megcsinálni úgy a mozdulatsort, mert hogy el tudtam magyarázni nekik, hogy hogyan kell belülről megcsinálni, és figyeltem, hogy ők hogyan figyelnek önmagukra. És ezt a figyelmet használtam fel arra, hogy meg tudjam nekik tanítani azt, amit én nem tudok fizikálisan megcsinálni. Szóval itt is megvoltak a sikerek, abszolút. De talán a legutolsó nagy korlátledöntős élményem az pontosan az NLP-hez kapcsolódik, amikor még azt sem tudtam, mi fenterem azon kívül, hogy mit akar a három betű. És a két nap alatt azt, hogy a korlátból hogyan lehet ilyen nagy korlát vagy támaszték, hogy a korlátom az végül is egy támaszték, vagy ahogy le van írva ebben a cikkben, hogy az egy áldás, ami nekem úgymond betegségként kiárt, az akkor fogalmazott bennem, amikor elkezdtem átértékelni, más nézőpontot találni a saját életemre, és hogy rájöttem, hogy igenis nem lennék itt, ha nem kaptam volna meg ezeket a lehetőségeket. Mert hogyha úgy nevelkedtem volna, mint akár a barátaim, vagy akár csak az öcsim, aki abszolút teljesen egészséges, akkor lehet, hogy elvesztem volna ebben a világban önmagam számára is, mert elsodort volna arra az út, amihez nem kellett volna menni. Így viszont eljutottam oda, ahol most vagyok, és ez nekem abszolút így belefér ez a nehézség kategória, hogy most ezzel küzdeni kell, de látom, hogy van eredmény abszolút.
És hogyha már ilyen korlátokról, meg határokról beszélünk, akkor ugye te nem csak a belső határaidat győzted le, hanem te egy pár évet töltöttél Amerikában, ha jól tudom?
Igen, pontosan, majdhogy nem napra pontosan, és órára pontosan 4 évet.
Négy év, és ez a négy év, ez milyen, hogy mondjam, milyen lelki fejlődést eredményezett nálad, vagy adott-e valamit hozzá, így az én képethez, vagy bármihez?
Hát ott kezdett a dolog, hogy az ismerőseim, barátaim már kint voltak, és úgy jöttek vissza, hogy hú, mennyire jó hely, így meg úgy. Én viszont ugyan az itthoni viszonylatokban, mi egy nem túl, hát nem nagyon szegény családból, de egy tök átlagos szegény családból származunk, vagy származom. Nem vehetett fel minket sose a pénz, mindig meg kell gondolni, mire adunk ki. És hogy ebben az állapotban voltam akkor is, bár akkor már dolgoztam itt-ott, de mégis hát napról napra éltünk, mint ahogy a mai magyar valóság is. És mégis az volt, hogy volt bennem egy félelemérzet, hogy jó, de ezt én nem akarom, ezt ismerem, ezt a közeget, ez nekem kiszámítható, biztonságos. Hát amik egy-két cikkben, vagy akár a könyvben is megjelenik, hogy ez a biztonságérzet, ez megvan még, ha nem is kellemes. De ott van, mert ismerem. Aztán valami bekattant, nem tudom, hogy hogyan történt, egyik pillanatra a másikra, hogy azt mondtam, hogy jó, menjünk, vágjunk bele. És egyik napra a másikra egy hónap leforgással meg volt a vízum, minden, kimentünk, és már maga az az élmény, hogy feladtam egy olyan biztonságérzetet, ami valószínűleg hamis volt, mert csak addig bírta, utána már szétrepett a fala, mert hogy láttam, hogy nem, ez nem valóság, ez nem vezet olyan helyre, ahova én szeretnék eljutni. Szóval New York maga a szabadságot adta meg tényleg, hogy kikerültem, azt sem tudtam, hogy hova megyek, hol alszunk aznap, de ott voltunk, csináltuk, és így egy idegen országban, idegen kultúrában kellett tényleg így úgymond felnőtté válni, mert hogy be kellett illeszkedni az ottani rendszerbe, hogy úgymond fizetni a rezsit, számlákat, telefonálgatni, munkát keresni, ezt-azt, és így ez a szabadság, ez nagyon átjött. Illetve még az a fajta szabadság, amit még most sem jellemző itthonra, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondol a másik rólam. Akkor, amikor hazajöttem, mondta valaki, hogy ne felejtsem el, hogy mit tanultam New Yorkban, és nem értettem. Amikor hazajöttem, akkor értettem meg, hogy úristen, hogy az emberek tényleg még annyira, nekik annyira számít, hogy mit gondol a másik róluk, hogy kijönnek az utcára lemenni egy kiló krumpliért, és ki vannak költözve. Ott viszont papuzs meg pizsamában lementi a sarki fűszeres, mert hogy nem volt éppen cukor a teáthoz. És senkit nem érdekelt. Meg volt ez, hogy én így érzem jól magam, én elfogadlak téged, hogy te abban jössz, meg hogy úgy érzed magad, fogadj el engem is. És ez abszolút működik. Itthon ezt nehéz volt megtartani, de sikerült, úgy érzem legalábbis. Még hamis mértékben, mint kint, mert azért a közeg meghatározza valamilyen szinten az embert, de megerősödtem annyira, hogy ne érdekeljen az, hogy mit gondolnak.
Na de most ez egy külső dolog, tehát az, hogy az emberek mit gondolnak, vagy mit fogadnak el, és ez benned is változott valamit, hogy te bárkit elfogadsz úgy, ahogy van, tehát ez az elfogadás, ez megy?
Igen, ez szerintem megy. Biztos, hogy vannak hiányosságom ezen a téren, mert hogy van hova fejlődni mindig, de hogy sokkal toleránsabb vagyok mindenkivel szemben. Még... mondjuk jó, tömegben azért vannak problémáim, mert azt észrevettem, hogy az emberek nem nagyon figyelnek oda másikra is, nekem a mozgásom miatt így nekem kell folyamatosan figyelni, és néha az már fárasztó, sőt sokszor bosszantó, hogy nekem kell mindenkit kikerülni, mindenkit elengedni, holott így már várnám, hogy oké, nekem is legyen egy kicsit könnyebb. Ilyenkor nehéz, és úgy oda mondanám magamét, de túlteszem magamat, és rájövök, hogy nem, ez tök mindegy, hogy ezzel most hogy ilyen szinten foglalkozok-e, vagy nem. Attól nem fog változni a rendszer, majd észrevesz egyszer, hogyha oda jut az illető, hogy na itt figyelni is kéne.
Amerikában mivel foglalkoztál, ha nem titok? Mármint gondolom, hogy nem azért mentél ki, hogy csak hogy világot lássál, hanem valamit dolgoznod is kellett.
Nem titok egyébként. Amikor kimentem, akkor egy takarító céghez kerültünk, és ott akartunk munkát vállalni, bár nekem nagyon nehezen jött össze, mert hogy valószínűleg ott is meg voltak az előítéletek, ami szintén, hogy megláttak, hogy bicekek, és akkor jó, hát én nem biztos, hogy jól fog tudni dolgozni. De kitartóan telefonáltam, és így 3 hét után azért elmentem a próbatakarításra, és azt mondták, hogy jó, aztán egy hónap múlva már saját épületem volt, amit ahol nekem kellett embereket betanítani, és egy éve rá viszont már annyira megbíztak benne, meg látták, hogy mire vagyok képes, hogy behívtak egyenesen a cégbe, hogy akkor jó, akkor most már ne súrolj, hanem itt kéne pénzügyeket intézni, meg ezt, meg azt, meg azt. Ha megtanod, akkor itt vagy velünk. És így utána 3 évig bent voltam egy irodában, és ott onnan intéztem azoknak az életét, akikhez tartoztam korábban. Ez viszont azért volt jó, mert hogy én megéltem azt a létrának azt a fogát is, és megvolt az a kapcsolatom az emberekkel, hogy ők máshogy néztek rám, mert hogy érezték, hogy közülük való vagyok, hiába, hogy bent vagyok az irodában. Tudom, hogy miről szól az ő életük is odakint.
Na igen, erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy ha valamibe belekezdesz, akkor azt nagyon jól csinálod. Ugye itt is ez is azt mutatja. És hát ugye nem titok, hogy mi dolgoztunk régebben együtt, egy elég érdekes dolgot csináltunk, mi festettünk, és ugye ott is az volt, hogy elég jól voltál. Én is nagyon szerettem ezt a korszakot az életemben, még én is így festegettem. Ezt ugye rólam sem tudják sokan, ilyen kis kézi kerámia termékeket festegettünk, és az nekem egy nagyon-nagyon jó korszaka volt az életemnek.
I wanted to see you. I wanted more. I wanted to wash my hands before. I wanted more. I wanted to tiptoe. I wanted to run. I wanted to ask myself, did I want it all? Did I want it all? From school, walking her home.
Hát abból, amit elmondtál, ez teljesen jó, hogy ugye az emberek azért fogadtak el téged könnyebben, mert hogy te is megjártad ugyanazt az utat, amit ők, és ez így tényleg természetes, és egy kicsit ez a kommunikációra utal, ugye nálunk a mindennapi NLP-nél ez a kommunikáció egy alapvető téma, de szerintem, mivel emberek vagyunk és kapcsolatban állunk egymással, ez egy kiemelten fontos dolog az életünkben. Te azt írod, hogy másokat figyelve ismerhetjük meg önmagunkat. És ez tényleg így van, abból, amiket eddig elmondtál, ez abszolút lejön. Mi a helyzet így a kommunikációval, vagy mire nem figyelnek az emberek, vagy mit vettél észre egy a világban?
Hát szerintem lehet, ez csak így nagyon-nagyon belső vélemény, a figyelem az tényleg így halódni látszik az emberekből, foghatjuk ezt is megint a gyorslóvilágra, hogy nincs idő figyelni, de szerintem nem erről van szó, hanem hogy nem tanítottak meg minket, főleg talán az iskolában, hogy hogyan kell figyelni és kommunikálni. Az iskolából is nekem mi maradt meg az élmény, hogy hanyas lett az irodalom dolgozatom. Azt, hogy miről írtam, arra ötletem nincs, hogy miről írtam, csak hogy hanyas lett ez, meg hanyas lett az. Ennyi maradt meg. És hogy a figyelem koncentrálása, mert ugye a figyelem az egy energia. Ahova figyelek, az energiát kap. Ugyanúgy, hogyha nézzünk egy kis magot, ami csírázik, az sokkal jobban fog nőni, mint amire nem figyelünk oda, hogy na jó, ezt sudba vágjuk, ez nem kell nekünk ez a... Mint, hogy mint az a japán kutató, aki a vízzel kísérletezett, és ott csináltak egy olyan kísérletet is, ami nem csak vízzel volt kapcsolatos, hanem például főtrizzsel. És három üvegbe raktak azt hiszem főtrizst. Az egyik volt az, hogy gyerekek az volt a feladatuk, hogy örüljenek neki, dicsérjék, a másikat az szígyek, a harmadik az pedig, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják. És ami teljesen figyelmen kívül volt hagyva, az kezdett penészedni a leghamarabb, az itt hamar tönkrement. Nem kapta meg azt a figyelmet, az az energiát. És az embereknél is, a saját életemben is tapasztalom, hogy az egymásra való figyelem az tényleg kihalónak tűnik, mert hogy ez olyan kevés dolog, amit odaadunk, hogy ha beszélgetek valakivel, akkor figyelek rá. Nem a saját gondolataim járnak az én fejemben, hanem arra, hogy ő mit mond. De lehet, hogy nem is azt kell figyelni, hogy konkrétan mit mond, és hogy mi az, amit meg akarja osztani, mert lehet, hogy nem érdekel, mit mond. De az a figyelem, hogy neki odaadom magamból azt, hogy én rá figyelek, és az, hogy észreveszem azt, hogy őt mennyire ez feldobja, felvillanyozza, vagy hogy milyen érzések vannak ennek hatására benne, amikről beszél, azt szerintem megérzi a beszélő. Hiába én nem tudom visszamondani, hogy ő miről beszélt, de odaadtam a figyelmet a saját lényének, hogy ő érezze, hogy ez milyen jó ezt kiadni magából. És ezt néha én hiányolom például az én kapcsolataimban, hogy nem kapom meg ezt a figyelmet valamilyen szinten az emberektől, hogy én szeretnék elmondani, és hogy lehet, hogy már ötször elmondtam, vagy tízszer elmondtam, mert hogy visszatérő témám egy bizonyos dolog, de csak meg kell hallgatni, hogy érezzem azt, hogy fontos nekik, hogy én mit gondolok, hogyan érzem magam.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy így általánosságban beszélsz, vagy így a közeli kapcsolataidban is. És ezekkel mit tudsz kezdeni, mert ez nálam is abszolút egy probléma, hogy mondjuk nekem ez a kütyükből fakad. Tehát, hogy mindenkinek van egy kütyüje, mindenkinek van egy mobilja, lehetőleg okos, mert mint a telefon, ami azt jelenti, hogy miközben beszélek vele, ő azért rásandít az e-mailekre, meg feljön néhány ablak, azokat így megnézi, de közben szól a tévé, és ezeket a dolgokat én nehezen tudom kezelni. Tehát engem nagyon zavar az, hogyha azt veszem észre, hogy mindenki a saját kis kocka világában van betemetkezve, és beszélünk ugyan egymással, de tipikus példát kérdezek valamit, és ezt is olvastam valamelyik írásodban, hogy két néni elmegy egymás mellett, és az egyik mond valamit, a másik is mond valamit, de teljesen különböző dolgokról beszélnek. Tehát, hogy ez az elbeszélés, ez olyan szinten jelen van az életünkben. Na, ez nekem probléma. Te ezt meg tudod oldani valahogy? Vagy van erre valami jó módszered, hogy ez ne forduljon elő?
Hát módszer, egyetlen módszer, amit is ismerek, és hatásos minden téren a világon, az a példamutatás. Szóval, amíg én nem változok, addig hiába várom, mert mástól megváltozom velem szemben. Én tényleg igyekszem figyelni a másikra, megnézni azt, hogy tényleg mit akar velem közölni, nem is a szavak, hanem tényleg az, hogy belülről mit szeretne nekem átadni. És hát sok türelem kell hozzá, az tény, mert valamikor nekem sincs kedvem végighallgatni XY-nak a harmadik, negyedik nekifutásra ugyanazt a témáját, ami már hetek óta benne zajlik, de látom, hogy neki ez tényleg fontos, hogy mert hogy nem nekem mondja végül is, hanem csak figyelem kell neki, és önmagának kell, hogy ez vízhangozzék a fejében, hogy mi az, amit őt ennyire feszélyez, vagy ennyire érdekli. Ez az elbeszélés egymás mellett, ez meg ugyanolyan tényleg, mint amit most mondtál, hogy ilyen kütyű, olyan kütyű, és akkor egyszerre 25 helyről jön a radarra az információ, és ezt én is tudom, én is néha belecsöppenek, hogy főleg akkor belecsöppenek, amikor elegem van mindenből, fáradt vagyok, nem tudok figyelni, abszolút, és akkor én is hazamegyek, és leülök a gép elé, megy valami zene, megnézem a Facebookon, ki milyen ilyen cikkeket rakott fel, ki mit mondott miről, de már reagálni nem tudok rá, csak így egyszerűen próbálom elterelni a figyelmemet arról, ami bennem van, mert hogy nem akarok már vele azonosulni, vagy azért, mert tényleg fáradt vagyok, vagy azért, mert nem merek vele szembesülni, ami valójában ott van.
És ilyenkor előfordul, hogy valaki oda jön hozzád, és még akkor beszél hozzád, és kérdez dolgokat, és akar mondani?
Előfordul, igen, elég sokszor. Nagyon ritka az, amikor egyedül tudok lenni. Az főként a BKV-zás és a vonatutakon történik meg. De ez is változó, hogy valamikor tényleg sikerül odafordulnom, és tényleg úgy figyelnem, ahogy én is elvárnám másoktól, valamikor viszont már nincs bennem erő, és akkor próbálom vagy akár a testtartással, ezzel a metakommunikáció terén megmutatni, hogy én most nem tudok odafigyelni, vagy pedig tényleg megbeszélem, hogy bocs, de most így nem nincs a helyén az agyam, már nem tudok figyelni, beszéljük meg később, mert hogy nem vagyok rá most képes.
Mi a következő nagy projekt, amiben benne vagy, mert ugye meg volt a könyvnek az első része, most megírtad a másodikat, amire nagyon kíváncsi vagyok, szerintem legközelebb beszéltünk arról, hogyha elolvasom. Van valami terve, zene, könyv, valamilyen nyelv, utazás, vagy bármi?
Terv az mindig van. Tanyán is élnék szívesen, de ez is mind csak tervbe van véve. Kicsit elvonulni a természet lágyülére. Hát van már gondolatban, lélekben elkezdtem a harmadik kötetet, sőt már le is vannak írva sorok, de aztán rájöttem, hogy előtte nekem is el kell olvasnom a második kötetet, mert hogy még én sem olvastam a második kötetet, és számomra tényleg fontos elolvasni, mert hogy ahogy a Jupos cikkek is egyszerűen így meglátom a címét, és így nem tudom, mit akar a címe, hogy mi van oda leírva. Nem emlékszem, és így el kell olvasnom újra, hogy tudjam, hogy mi az. És a könyvet is most elkezdtem olvasni a második kötetet, jegyzetelek, hogy úgy tényleg ennek meg annak kivel mi történt, és próbálom, hogy a harmadikban megoldani azokat az elvartlan szálakat, vagy azokat a témákat kicsit kibogozni, amiket ott felvetettem, vagy felvetett az élet általam. És a harmadik könyv mellett, ami tényleg nagyon érdekel, mert hogy a címe az már megvan, a láthatatlan gyermek, és ez szó szerint rólam is szól, mert hogy nekem is van az gyermekkoromnak olyan korszak, amit egyszerűen nem látok, nincsenek emlékeim róla, és tudom, hogy ott történtek olyan dolgok, amik ha tudnám, hogy mik voltak, azok fel tudnám dolgozni, akkor máshogy elnék magamhoz és a világhoz, szóval tudnék tovább lépni. De most kicsit háttérbe szorultak ezek az írások, még hogyha nagyon is szeretnék írni, mert hogy egyrében érzem azt, hogy újra zenélni szeretnék, vagyis inkább nem is a zenélés, hanem nem is a dalszerzés, bár az is motoszkál benne, mert érzem az új dalokat, hanem azt, hogy kinyitni a számat, és hogy megmutatni a világnak, hogy a hangomat, mert hogy én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy bezárkózzak, és csendben maradjak. Ami sok embernek a kapcsolatom között is fáj az, hogy én nem szólalok meg. És ezt én meg is értem abszolút, de nekem kell egy olyan közeg vagy egy olyan erő, ami bennem van, hogy ki tudjam nyitni a számat. És most azt érzem, hogy a zenében kéne az, hogy énekelni, hogy megnyíljak magamnak is.
És ennek mi lehet az oka, hogy így nem szívesen nyílsz meg, vagy hogy így szeretsz bezárkózni? Nekem egy dolog jutott az eszembe, most megint csak saját magamra vetítem, mert én is szeretek bezárkózni. Néha azt gondolom magamról, hogy amiket én gondolok, azt más úgy sem érti meg. Sőt, előfordul az is, amikor írok, hogy így nagyon belelendülök az írásba, és így teleírok egy oldalt szinte szöveggel, és akkor fantasztikusan jónak tartom, de tényleg ez a flow-szerű élmény, hogy csak így írok, és tényleg minden gondolatomat papírra vetem. És amikor elolvasom, egy kicsit később, akkor arra gondolok, hogy úristen, ezt az agymenést, ezt lehet, hogy ez nekem tetszik, meg én pont így gondolom, de ezt senki se fogja megérteni, ezt senki se fog érdekelni, és fogom és kitörlöm. És ugyanez igaz a gondolataimra is. Tehát, hogy én ezért nem szoktam sok mindenről beszélni másnak, mert azt gondolom, hogy úgyse érti meg. Te miért szeretsz így bezárkózni, vagy miért szoktál bezárkózni?
Hasonló a helyzet nálam is. Ez a meg nem értettség. Legalábbis azt érzem, hogy nem értenik meg a dolgaimat. Illetve az, hogy arra rájöttem, hogy írásban sokkal jobban ki tudom fejezni magam, sokkal folyékonyabb az egész, mint beszélgetésben. Valahogy lehet, hogy azért, mert hogy a gondolatmenetben nem tudnak megakasztani, hogy nem szólnak közbe, és ezért sokkal folyamatosabb az írás. De azt tudom, hogy nekem tényleg meg kell tanulnom ilyen szinten kommunikálni, hogy a beszéd szinten is. De egyelőre még az írás az jobban esik, a csend és az írás.
És a zene?
És a zene, igen, azon kezd, és olyanokat ki tudok fejezni, amit valószínűleg mások nem értenek, és nekem is néha oda kell figyelnem, hogy pontosan akkor most itt miről van szó, de mégis a hangoknak van egy univerzális nyelvezete, ami megérintett mást is, anélkül, hogy tudná, hogy az élmény, az a hang miből fakad. Erre volt is egy élményem, annak idején, amikor zenekarunk volt, akkor egyszer felültünk a Balaton nevű zenekarra, és odajött a Balaton vezetője, hogy így, oké, tök jók ezek a dalok, meg tök jó zenét játszunk, de hogy angolul van, és hogy nem érti senki. És erre én simán odavágtam neki, hogy pont ez a lényeg, hogy nem érti senki. Én nem akarom, hogy értsék, hogy én mind megyek keresztül, vagy mit gondolok. Most már máshogy élem meg, de akkor bennem volt ez a dolog, hogy így nem akarom, hogy értsék. Itt a dal, élvezzék azt, amit akarnak belőle, az én dolgaimat maradjanak az enyémeimek.
Ez a Víg Mihály volt?
Igen, ő. Mert ő magyarul énekel is, hogy köszöntően lyukad a szövegét, de és nem értette, neki ez hiánya volt.
És te szeretted a Balatont? Mert ugye ez a Balaton együttes.
Hát annyira nem ismerem a magyar underground zenei élet munkásságát. Tudtam, hogy léteztek, meg hogy voltak, meg akkor is jövő intenzíven koncerteztek. Szerintem az, hogy nem az én korosztályom az a mondani valamiről ők beszéltek, mert hogy én egy 5-10 évvel később születtem, mint az, ami akkor ők a 80-as években esetleg ott megéltek már fiatalként, én akkor még gyerek voltam.
Hát ez a Balaton nekem abszolút ilyen hangulatzene, tehát én nagyon sokat hallgattam, én nagyon szerettem, de mondjuk az, amit mondasz, hogy nem az a korszak, ez azért érdekes, mert én szoktam megismerni különféle szerzőket, zenéket, könyveket, filmeket, és valahogy egyik se az én korszakom. Tehát ezeket a futózenéket és friss könyveket nem annyira ismerem. Persze ezek is biztos jók, de nálam ez abszolút, nem tudom miért van így, hogy ezek a régebbi dolgok, ezek így nagyon bejönnek. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon jó volt veled beszélgetni. Szerintem legközelebb már a könyvről fogunk beszélgetni, az Ezüst Tolpihérről. Köszönöm a figyelmet!
Változik a világ, mi még örülünk egy fának, s mi belőle fakad, átadjuk majd másnak. Építünk egy létrát, vagy paszult nevelünk, és mikor végre egyszer odafent leszünk, még akkor is, ha tudjuk, hogy minden csak látszat, meghajlunk a fénynek, és minden igazságnak.
s mi összetartozunk.